Sós Karamella. Vonzások és választások. Madarász Éva és Epres Attila műsora.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat, itt vagyunk ismét a Sós Karamellával. Már megszokhatták a kedves hallgatók, hogy egy-egy téma köré gyűrjük a műsort. Most karácsony előtt vagyunk, és mivel foglalkozunk? Szia, Évi!
Sziasztok! Hát ezért még megszokni nem lehetett bennünket, ez a harmadik adás, de remélem, hogy most már kedveltek bennünket.
Madarász Évát hallották.
Igen, igen, a férjem bemutatott engem.
Akkor te is mutasd be engem.
Epres Attila.
Yes! Tehát megvan a két műsorvezető.
És a mai adásban, így karácsony előtt, az édesről és a sósról fogunk beszélgetni. Igen.
Szóval az édes-sós az mindig olyan téma, amin nagyon jókat lehet nyálatsorgatva beszélgetni, meggyomorkorogva, de ebből vita is van. Én például, ha valakinek azt mondom, 30 évig mondogattam azt, hogy én mindig édeset eszem reggelire, és ezen kiborultak. Aztán átfordultam, most nem bírnék édeset enni reggelire, és van, aki meg nekem jön, hogy te hülye vagy, hát csak úgy tudok fölébredni. Csoki, édeskeksz, vajas lekváros, vajas mézes.
Az úgy volt, hogy amikor megismerkedtem az Attilával, akkor kávéval itta a cukrot, de tényleg legalább 4-5 kanál.
4-5-6.
Cukorral itta a kávét, és aztán ez annyira redukálódott, hogy most már nem is tesz cukrot a kávéba.
Nem, most egyáltalán már 10 éve nem.
Én is nagyon édes szájú vagyok, nagyon szeretem az édességet, de én szeretem a sósat is. Minden hangulattól függ.
Na, megmondom, mi van a vita. Valakinek azt mondom, hogy szereted a túros tésztát? Igen. Hogy? 2 kanál cukorra. Mi? Sóval, meg tejföllel. Mi besózott? Mi van? Van olyan haverom, aki a káposztás tésztát is cukorra lesz.
Igen,
gyerekkoromban én is úgy toltam.
Én például úgy eszem a káposztás tésztát, hogy a felét azt megborsozom, a másik felét meg megcukrozom. És akkor van desszert
is. Az kiváló. És akkor a cukros zsíros kenyér gyerekkoromból megvan még, amikor az udvaron a nagymamám ilyet csinált nekünk, és azt se értettem egy darabig, hogy miért kell kenyérre lenni a szőlőt, és az is rájöttünk, hogy
azt
nagyon
a nagyanyám is kenyérre lette.
Igen, igen.
Meg nagyapám is, meg most arról is kéne beszélnünk, hogy mindjárt jön a karácsony.
Hát, hogy ne.
Hogy és ki hogy várja, hát ilyenkor azért elég sok édesség kerül elő.
És akkor jön a para, hogy nem zabálunk be.
Igen,
és rettentesen meghízunk. Jó, együnk, de édeset ne.
Vagy
jó.
Igen, de azért a karácsony másnapján már mindenki azt keresi, hogy valami kis sós nincs, mert eddig vagyunk a beiglivel, meg a tortával, meg a zserbóval.
A beigli fanatizmus. Na, itt el kell mesélnem valamit. Ez jó pár éve volt. Egyszer csak kedves feleségem böngészi a hajnali netet, és visítva, ordítva röhög. Mondom, mi van? Ezt nézd meg. Egy rajzaképen az ajtó félfa mellett behajol egy felismerhető Jézus fej, és a következőt mondja a szövegbuborékban. Hallottam ám, mit mondtál, amikor megrepett a beigli? És azt mondjuk, egy időben mindenki elkövette, mikor nekiállt a beigli, és kivette a sütőből.
Jó, hát én vagyok ilyen botor, hogy nekiállok a beiglinek, nem állok neki a beiglinek.
Nem, most már nem.
Nem, hogy most már sose.
Hát szóval veszünk beiglit.
Igen, én vagyok az, aki nem szeret főzni.
Így is van.
Úgyhogy ilyenkor, karácsonykor természetesen minden megoldódik, de nem szeretek reggeltől estig a konyhában.
Jó, de ez nem ilyen szomorú, ezzel nem rontjuk el a műsor. Viszont azt elárulom, hogy minden hétvégén főzöl, és állati finomakat, csak mindig közlöd, hogy soha többet nem állok itt 4 órát a konyhában.
Igen, mert az alatt annyi mindent lehetne csinálni, olvasni, megírni egy új fejezetet, nem tudom, puzzle-ozni, ami az én kedvenc időtöltéseim közé tartozik, a kismacskát simogatni, kötni, mit tudom én. Szóval 1000 dolgot lehetne csinálni a helyet, hogy az ember kocsvaszt valamit.
Meg nagyon romi karácsonyi filmeket nézni, miközben
igen,
vagy sós mogyorót kajál az ember.
Igen.
Vagy valami olyan bombomból eszik jó 3-at, jó 4-et, amit valakitől kapott, és nem bírja ki.
Igen.
Na, szóval nem zárkózunk el, de azt se bánom, ha ezen valaki összeveszik. Ez úgyis örök téma maradt. És két csodálatos szakértő van itt velünk a műsorban. Biego barátunk, Tomás Ilyen Biego Kőszegről utazott fel hozzánk, és Dani Márk, az ország egyik legnagyobb csoki szakértője, saját céggel, Biego is saját céggel érkezett. Hát ugye ez itt nem a reklám helye, mert nem hoztak 2 millió forintot, hogy támogassák. Viszont sziasztok, köszönjetek
a
műsorban. Sziasztok, üdvözlöm mindenkit.
Köszönöm én is a hallgatókat.
De azt azért még mondjuk el Biegóról, hogy Biego Kőszegen egy pizzériát és egy giroszost
hát én nem is tudom,
vezet,
hogy kell nevezni. Biego, hogy egy kebabos, giroszos, pizzéria, most már mindenféle.
És azt is tegyük hozzá, hogy ő örmény származású, tehát mindig mindenben van egy kis pikantéria.
Igen, igen, így van. Én se tudnám pontosan, hogy nevezem, mivel nagyon kicsi, és minden egybe van. Inkább azt mondom, hogy... egy giroszos.
Igen, de lett belőle egy kis kulturális centrum is, mert hogyha megyünk Kőszegre, először is oda megyünk először.
Igen.
Másodszor meg mindig ülnek ott tanárok, haverok, mindenféle rétegéből.
És a nyáron, amikor csináljuk a nyári színházat, akkor színészek. Igen. Éjjel is, igen. Ugye? Mert bejövőt föl lehet
így
hívni
van,
éjjel,
van,
hogy
van,
esetleg
van.
Egy pizzát.
Márkról meg rögtön az jut eszembe, hogy mikor bementem először a gyárába, vagy üzemébe, akkor egyszer csak ott találtam magam egy raktárban, több tonna kakaóbab és kakaó mellett, és azt hiszem elájulok a
bútonság.
Biztos megkihallottam, ekkorát nyeltem.
Hogy is van ez már?
Kakaóbab nem volt a raktárban. Mert
De volt egy gép, amin láttam a kakaóbabot. Egy
nem
ilyen
csokipasztillák voltak,
igen,
nem?
Így van, mi nem bintubár gyártók vagyunk, tehát nem dolgozunk föl kakaóbabot jelenleg az üzemünkben, ami Zsámbékon található. Viszont többféle csokoládé alapanyagból dolgozunk, ez a világ minden részéről érkezik be hozzánk, és ezekből készítünk nagyszerű csokoládé kreációkat, most már 7. éve.
És aztán láttam egy bemutató termet, ahol meg tanítjátok az embereket, hogy mit lehet csinálni a csokiból.
Az egy korábbi. Az egy korábbi cég volt.
Képzeljétek el, vagy képzeljék el a kedves hallgatók, aki amit szeret, én inkább szívesebben tegeződnék, szóval itt az asztalon nálunk különféle színű csokoládék vannak.
Igen, a Márk hozott
és ugye van lyukas csokoládé,
kerekcsokoládé,
gömbölyű fehér csokoládé, fekete.
Olvadós, miből idéztünk, ki tudja?
Artura Gombóc.
Úgy van, Gombóc Artura, aki minden csokoládét szeret, és Márktól kaptunk egy gyönyörű adventi naptárt, ilyen nagyon szép arany sötét kék díszítéssel.
Pont csoki van benne.
Ez egy idei újítás.
De gyönyörű cuccok vannak. Na, akkor csapjunk bele abba, mert nagyon kíváncsi vagyok a MÁV mai tréfájára, hogy Biego milyen kalandok árán ért ide.
Hát kezdjünk ott, hogy utolsó percben szoktam mindig elindulni.
Igen.
Általában mindig beszélem, hogy előre tervezem mindent, úgy felkészülök rá, már fejbe össze van rakva, de hát azt kell mondanom, hogy Amerika meg Magyarország között időeltereles van, mint mindenhol általában, és hát a kosár meccset néztem, és így egy kicsit elhúzódott. És emiatt ugye... Hát...
Tovább.
És így emiatt ugye egy kicsit később indultunk el, de...
Döntő van?
Nem, most kezdtek az egész szezont, így az elején játszanak. Hát kedvenc csapat nem nyert, de nem baj.
Melyik a kedvenc?
Lakers.
És a Lakers kikapott?
Most kikapott, sajnos, de
szomorod
ez csak egy játék, holnap újra egy nap.
Okay.
De elindultunk Kőszegről, ugye, és nagyon ködös volt, szokás szerint tél van, és elértünk vasútállomásra, és parkolóval kellett küzdenünk, de azt is megoldottunk telefonon, mert az ismerősünket megkértünk arra, hogy fizesse be helyettünk, mert már a vonaton ültünk, és akkor már nem lehetett, úgyhogy köszönöm szépen neki is,
igen,
segítséget. És jegyet akartunk venni, amit közismert országjegyet lehet venni, ugye?
Országjegyet? És
amit... Nem.
Miért?
Mert azt mondta, hogy 2 percet van a vonatot elérni a 4-es vágányon. Én mondom, jó, el fogom érni, csak kérem. Nem, teljes árut adok, helyi jegyel. Mondom, jó, tudja mi? Legyen. Oké. Okay. Én nem gondoltam, hogy egy országjegy vásárlásom, mekkora bonyodalom meg kell, de mindegy, el kellett indulnunk,
na
ide kellett
elmenni. Na, de mi volt ebbe a sós?
Ebbe a sós az volt, hogy egy kicsit saványkás volt inkább, azt mondom. Így van, és a sós csak utána következett. Elértünk a vonatot, bent ülünk a vonaton, és a vonat nem indult el.
Mert?
Nem indult el?
Mert nem vetted még meg az országjegyet, és rád
veszítettem. Megvettem az... de a lényeg az egészben, hogy bőven lett volna időnk rá, de sajnos hát ugye nem tudom miért.
És egyenesen tud jönni a vonat Köszegről, vagy van csatlakozás? Hát kell szállni?
Hát a Köszegről elindulsz vonattal, akkor szombathelyre, és szombathelyen átszállod a nagyobbik vonatra, ami
és Budapest... És simán ment?
Simán.
Na,
simán.
Jó, örülök.
És... elindultunk késéssel Budapestre, és megérkeztünk késéssel, ugyanúgy, úgyhogy szokás szerint megjött a forma, papírforma.
Ezt nem tudom, tudod, de a hallgatók talán már hallottak erről. Japánban 30 másodperces késésnél már visszafizetik a jegy egy részét. Egy perces késésnél a felét. Két perces késésnél az egészet, három percnél, frankon megtörtént többször, lemond a közlekedési miniszter. A három perces késés az elképzelhetetlen.
Atika, ez úgy hangzik, mint egy ilyen felhívás keringőre, úgyhogy ezt most hanyagoljuk.
De csak mondanék azért annyira, azért van egy olyan dolog is, hogy Magyarországon, hogyha késik a vonat, azt hiszem a 15 perc, visszaterítik valamilyen összeget. Én meg éltem a lehetőséggel, mert és mondtam, hogy nem baj, van még időnk, én lementem, megvártam a 95-ös számú jegyet, amit húzni kell várakozás. Oda mentem, és szépen elmondtam a hölgynek, de a hölgy már tudta, hogy miről van szó. Csak ugye meg a késés nem adminisztráltak a rendszerbe, úgyhogy három napon belül valamivel visszaadnak, vagy nem tudom. De csak arra kérnem mindenkit, hogy tényleg éljen a lehetőséget, és ha van ilyen, akkor használjon ki, mert úgy értem, hogy törvénybe meg van.
Na, fiúk, szerintem
régen úgy volt, még azt valami meg kell kérdeznem, hogy régen úgy volt, hogy felszálltunk egy ilyen hosszú vonatra, és volt büfékocsi.
Igen.
Van még?
Nincs.
A frene egye meg, pedig van jókat szoktunk.
Nincs. Pedig a büfékocsiban emlékeztek az utasellátós csokira, ami ilyen ostjában ilyen csokikrém volt.
És ott vasutas szelet, valami borzalmas tortaszerűség. Már ti mindenféle méretű és formájú csokikat gyártotok, ugye?
Töltött-töltetlen.
De várjál, a te üzemed merre van? Zsámbék. Az ország melyik részén?
Zsámbék.
Én, ahol voltam, az valahol Csömör felé volt.
Az egy korábbi vállalkozás.
Én most nem bírom ki, muszáj megkóstolom egy olyat, ami olyan, mint egy macskanyelv.
Így van.
Mutattam.
Egy macskanyelvszerű vékony csokoládé lapkát, egy sztikket.
És rózsaszín.
Brutálisan finom ízelem.
Ez pont egy válogatás, csokoládi válogatásnak öt elemének az egyike, ami ez töltetlen. Uh-huh. Az összes többi viszont töltött, és egy 4 mm vastag csokoládi lapkát kell elképzelni a kedves hallgatóknak, olyan hosszú, mint egy macskanyelv. Viszont ezt mi betöltjük egy speciális gyártás technológiával, és az étcsokoládés változatok azok karamellel, tehát folyékony töltelékkel vannak betöltve, és ez egy szakmailag is ez egy kihívás, hogy alul 1 mm, fölül 1 mm csokolád, és belül 2 mm folyékony töltelék, ez kézzel nem is lehetne megoldani.
Te Márk, és akinek ilyen cége van, te szereted a csokoládét?
Ez egy nagyon jó kérdés, tehát itt a Girosz és a Pizza Front képviselteti magát mellettem, mert sokkal jobban érdekel ez a rész, de ez egy szerelem. Nem eszünk annyi csokoládét, mint lehet, hogy akár egy átlagos hallgató, viszont minden nap eszünk csokoládét, mert kóstolunk. Tehát kóstolnunk kell minden egyes gyártást, ezáltal óhatatlanul lesz egy telítődés az emberbe, de minden nap fogyasztok én is csokoládét. Tehát nem is tudnám elképzelni az életet.
Ha már nagyon unod, akkor meghívhatsz minket, nagyon szívesen megkóstoljuk a csokoládékat.
Próbáltam olyan ízkombinációkkal készülni, ahol ez az édes-sós vonal képviselteti magát, tehát most, amit pont Attila kóstolsz, ez egy sós karamell töltelékkel egy ugyanilyen
stík, amit
mindenkinek megbocsátjuk, aki most esetleg a csoki papír felé nyúl, és egy kicsit megzörgeti. Nagyon finomakat eszünk mi is, úgyhogy mindenkit arra biztatok, egy kis édesség nem fog ártani, főleg így karácsony
szóval körül. Szóval zsámbékon vagytok, és a világ milyen részéről érkezik hozzátok az alapanyag?
Francia, belga, kolumbiai csokoládékat használunk jelenleg az üzemben. És ezek pasztillás tömbös formában érkeznek be hozzánk, amiket aztán mi felolvasztunk, betöltjük a gépeinkbe, temperálunk elő, kristályosítunk, és így alakítjuk ki a megfelelő ropogós, fényes kristály szerkezetét a csokoládénak, és így lesznek ezek a kreációk, amiket aztán különböző töltelékekkel töltünk meg, dúsítunk, ropogós textúrákat szórunk a tetejére, itt kiemelném pont, ez egy másik válogatás doboznak, a szintén édes sós egyik alkotóelemét, egy karamellizált fehér csokoládé, és sós tökmaggal, pirított sós tökmaggal.
Nagyon szép az is.
Ellátva, tehát szerintem nagyon jól megfér együtt az édes sós, és próbálkozunk mindig olyan egy kicsit más, kicsit különlegesebb ízkombinációkat megalkotni, ami egy picit így el is gondolkodtatja az embereket.
Azt tudom, hogy egyszer csináltam egy olyan dokumentumfilmnek hangot, ahol a csokoládé, illetve a kakaó történetét dolgoztuk fel. Ugye nem tudom, mennyire tudjátok a termékek őseredetét, nyilván tudjátok, hogy a franciák, belgák milyen forró égőről hozzák a kakaóbabot.
Hát körülbelül az egyenlítőtől számított plusz-minusz 10, 15 fokos sávban terem meg a kakaó, tehát ugye abszolút trópusi esőerdői körülmények között.
De amerikai kontinens inkább,
ott
vagy afrikai?
Ott is, nem, mert a kakaó világtermésnek a 70%-a az Nyugat-Afrika, és azon belül is Elefántcsontpart és Gána, tehát ez a két ország adja több mint 70%-át a világtermésnek, viszont az igazán különleges és ízvilágban, minőségben a legkülönlegesebb babok azért a karibi, dél-amerikai, közép-amerikai régióból származnak, és többek között egyébként Venezuela is egy a nagyon magas minőségéről, kakaóiról híres ország egyébként, és ezekből a kis országokból hogyha az egész kakaótermést nézzük, akkor ez elenyésző, viszont minőség tekintetében pedig abszolút kimagasló, amit ezek az országok képviselnek.
Szóval azt akartam mondani, hogy ott tudtam meg, bár lehet, hogy sokan már tudták életem kívül, hogy ez egy azték cucc volt, és amikor a konkvisztádorok leöldösték szegényeket, és mindenüket elvették, akkor azonnal az első ilyen csokoládé italnak a receptjét bezárták a királyi kamrába, és évtizedekig senki nem tudhatta, csak a királynak a fő séfje, vagy nem tudom, hogy kellett ezt mondani, akkora titok volt, és már abban volt chili. Tehát az eredeti aszték recept is tartalmazott sós elemeket. Még az előbb intettél is, hogy valamit akarsz mondani, amikor mondtam, hogy kóstold meg a sósabb ízeket.
Pont a tökmagos, ugye? Igen. A tökmagosát így ettem, és tényleg nagyon jó. Én ellene vagyok, amikor valaki elkezd édeset enni, és utána majd ebedél, vagy valami sósát enni, nem szeretem. Gyerekkorom óta a nagyanyámtól oda kellett figyelni. Nem volt mindig édességünk, abban a korban 90, most 90-nek, de akkor is szovjet utáni Örményországban, ugye minden változott, leépült, és de ez most így egyszer így, ahogy most megettem, ez így jó volt, olyan elcsavul az ember, de szóval nagyon jó volt ez a... Úgy érezted azt, hogy ott van, nincs túl pirítva, és nincsen így agyon pirítva, hogy mondva, hogy így összevegyül az ízekkel, és valami más íz lett, hanem így tudtál így érezni a maga folyamatot, azt, hogy jött a sós, ugye a pirult, igen. Nagyon jó.
Na most téged azért hívtunk be ebbe a sós cuccba, mert amikor megjelenünk Kőszegen, és éhesek vagyunk, és megyünk hozzád, azt mondod, mit kérsz, és én azt mondom már évek óta, hogy találd ki nekem, mert te ebben nagy specialista
vagy. Igen. Tudja, mindig lehet ugyanazt csinálni. Szóval alapanyag ugyanaz, plusz-minusz, mit tudom, hőfok, vagy bármilyen helyzet, de szerintem az ember hangulata nem mindig ugyanaz. És se nevelem, se a tiéd, amikor jössz, éppen lehet, hogy esőbe jössz, vagy napsütésbe, és ilyenkor szoktam így megkérdezni, és így észreveszem, hogyha az adott ember, vendég, barát jön, hogy milyen hangulatban van, és akkor mit kéne neki most, kisebbet, nagyobbat, könnyet, vagy nehezebbet, ugye ezeket általában kérdezem, de tudat alatt ott van nekem. Szóval így már nem is érdekel, hogy mit mondanád.
De mindig nagyon jó,
jól
el szoktad találni, sőt, amikor még Marci fiunk kisebb volt, Marci most már 17 éves lesz, de amikor ilyen 10 éves volt, nem volt vele mindig könnyű, de amikor Kőszegen voltunk, és Biégóhoz elmentünk, akkor Biégó egyszer csak megfogta, bekapta, kapott egy kötényt, és Bégo édesanyjával együtt gyúrták a pizzatésztát.
Mert akkor került oda a pizzasütő.
Akkor került oda, igen.
Annyi ideje már.
És ez nagyon jót is tett neki.
És emlékszem is, hogy tényleg így már abukol a kortól így... Persze minden gyereket érdekli, hogy pizzát hogy sütnek, vagy egyáltalán a konyhát, meg ilyenek, de igazából lehet látni a különbséget, hogy valaki tényleg így már mikor látja azt, hogy ilyen, mint a képviselne téged, vagy maga a szankmát, azt se tudja, hogyan kell fogni, vagy a legtöbb gyerek szeret a liszttel dobálózni, mert játszani, mert látja, hogy én dobálózom, és akkor az egész levegőben liszt van, és de emlékszem, mikor bejött, akkor így rátettünk kötényt, és akkor így már láttunk, igen, hogy mint így átkapcsolt. Igen. És akkor most sütnöm kell egy pizzát. És akkor ott mondtuk, figyelsz erre, figyelsz, és ez a büszkeség, meg a közös képünkre emlékszem.
De
kint az ajtónál, amikor álltunk.
De most már sütsz kenyeret is, nem?
Igen. Akkor kezdetben voltak, ugye, mert igazából én nem tudtam a kovaszt abban az időben úgy csinálni, mert ugye mostani időben most már ez a Szent Gál dolog lehet, hogy minden kovász, minden, amit
sütsz.
Szerintem valahol tök fölösleges, de ezzel bárkivel vitatkozok, aki ebben
nekem rengeteg tudna. Barátnőm nevelget otthon kovász, és úgy beszélnek róla, mintha egy ilyen
család.
Igen, én ettől ki vagyok.
Ez micsoda marhaság.
De én őszintén mondom, az én kovászom, hogy akkor már sokszor dobtam ki.
Várjátszak, kimászott a hűtődből.
Igen, kimászott, el is tört, ne is mondjon. Az volt az egyik legkülönlegesebb kovászom, őszintén mondom, az ez tökéletes volt.
Na, hogy tökéletes?
Számomra. Hát nagyon sokan voltak, és nyár volt. És dolgoztunk, és abban a hűtőben, pont azon a részen, nem tudom, oliva vagy, vagy valamit ki akartam venni, és pont az az üveg, hát útba állt. Mivel ugye kicsi a helyem, és ugye majdnem ki van centírozva. Oké? Okay? Hát kinyitottam a hűtőajtót, és mi történik? Szépen. Nem azt, hogy a kezembe esik, és én elkapom. Le a földre. Hát, gondolhatok, szép magyarosan elkezdtem káromkodni, és ordibálni.
Tudsz magyarul káromkodni?
Szerintem bármelyik nyelven az az első, amit ajánlom bárkinek megtanulni, mert ha káromkodni nem tudsz, akkor a többit az nem fog.
Na de figyelj, én egyszer kaja után láttam, hogy van nálad marlenka, és mondtam, mit keres nálad a marlenkát? Tőle tudtam meg, hogy örmény.
Igen, örmény. Nagyon sok, a térségen nagyon sokan csinálják. Ugye Oroszországtól kezdve ott egy kicsit másképpen hívják. Ugye a marlenka az ugye most a neve, azt hiszem Csehországban, vagy Szlovákiában ugye egy örmény elkezdte csinálni, és akkor ő általa ezt a nevet. Aha. De náluk ilyen mézes széletnek
mondják. Látok ilyesmiket, vagy csak csokiból?
Nem, mert liszttel, meg sütési tevékenységgel az nem foglalkozunk az üzembe, tehát úgy kell elképzelni, hogy minden, ami csokoládéval kapcsolatos, igyekszünk ezeket a technológiákat tető alá hozni, tehát mártás, van egy automata rendszerű adagoló berendezés, amivel bombonokat, ezeket a stickeket tudjuk gyártani, táblás csokoládét tudunk gyártani, drazsé termékeket tudunk készíteni, aha, az egy ilyen betonkeverőt kell elképzelni, amiben pörgetjük mondjuk a mogyorot, és fújunk rá csokoládét, de sütési tevékenység nincs. Nehezen összeegyeztethető a szálló liszt, és meg a meleg a csokoládéval. Tehát ezt nagyon elkülönítve kellene kezelni. Uh-huh.
És az azt jelenti, hogy a csokiból készült termékekhez rengetegféle adalékot használtok, ugye?
Fűszereket, meg ízesítőket, de úgy hozzáadott adalékot nem. Gyümölcsökkel dolgozunk,
na, karamellel dolgozunk. Karamell.
Gyümölcsöt használunk, kandírozott gyümölcsöt, szárított, tehát aszalványokat, aha, liofilizált gyümölcsöt,
az ez a
fagyasztaszárításos technológia.
Ja.
Tehát lefagyasztják, és vákum alatt a jégkristályokat kiszakítják gyakorlatilag a gyümölcsből, ezáltal a nedvesség tartalom 1% alá csökken, és egy ilyen nagyon ropogós, friss színében, ízében, nagyon, nagyon üde,
élénk íze van.
Aha. És ezeket jól lehet használni a csokoládé termékeken, gyümölcspürékkel dolgozunk, tehát ilyen fagyasztott gyümölcspürékkel, amiket a töltelékeinkbe tudunk használni, például a mangó, a pasió gyümölcs, megy, azok málna közé tartozik, málna, amiket nagy előszeretettel használunk csokoládéban.
A kandírozott gyümölcsről jut eszembe, hogy anno nagyanyámmal, ugye Örményországról azt kell tudni, hogy a jellegzetes alma körte meg ilyenek mellett, ugye granatalma, az a mi gyümölcsünk,
mondva,
és a sarga barack. Ugye van összi barackunk is, sarga barack is. Banán meg ilyenek nincsenek, azok csak az ünnepnapokon a nagyapam a nagy piacon tudott szerezni, hogy dísznek legyen az asztalon. Bárki ismerte volna enni. Szóval a vendég is tudta, hú, de szép narancsot van. Így, de a, eszembe jut a kandírozásról, hogy, hogy mindig a nagyanyám csinálta, és ugye nálunk a napsütés száma ugye több, mint általában errefele. És ugye szállítottunk, ugye a tetűtereken. Hol, máshol nincs, ugye van kisebb ilyen alaphely, ahol tartunk, az, azok a tetején mindenhol volt. És mindig így eszegettünk, ugye az volt a, az az édes gyümölcs, ugye, ami télen is ugye tudtunk használni. És utoljára, amikor Örményországba jöttek vendégek, az ismerőseim voltak, és akkor így jönnek, és hozták ilyen örmény csokoládét, meg egy örmény konyakot, mivel az örmény konyakot az csokival kell enni.
Szóval, inni.
Vagy igen, ennyi esélyű, fordítva is lehet, és az örmény csoki az, az egy nagyon fontos, az vagyis a csoki fontos az örmény konyakhoz pontosabban, és hoztak egy olyan csokoládét, ilyen zacskóba, bezárva, és sarga barackos és csokoládés. Hát így visszaemlékeztem, mert utoljára 30 évvel ezelőtt voltam Örményországban, ugye, ami mi után eljöttünk. Soha nem emlékeztem azt, hogy csokival, martot, ilyen bármit ettünk volna, de őszintén mondom, ez nekem olyan volt, hogy, hogy anno ettem csoki nélkül, most csokiben mártva, ugye most már új világ, új rendszer, új technológia. Igen, igen. Hát teljesen más utazás volt.
Már neked és, ez megvan, ez a technika?
Ez szerintem egy asszal, ez egy asszalásos technika,
és utána
mi most jelenleg egy asszalt szilvát készítünk, a klasszikus kandírozott narancshéjon, citromhéjon, most van egy gyömbér termékünk, ami kandírozott gyömbérszelet, amit csokoládéval mártunk, és az idei évben egy újítás volt nálunk az asszalt szilva, és régóta szerettem volna elkészíteni. Azt gyakorlatilag annyi az előkészítése, hogy az aszalt szilvát egy ilyen porcukros, fahéjas hempergetésen át engedjük, és akkor utána, hogy ebbe a drazsírozó gépbe, és utána étcsokoládéval kimártjuk, és van egy roppanóság, kesernyés étcsokoládés íz, és belül puha, pikás, aszalt szilva.
Fahéjas cukros?
Fahéjas cukros.
Miért van azt, hogy mindig a szilva jut eszembe, akkor vagy a palinka, amit a szilva palinkát nem szeretem, azt
mert ahhoz kötődik nem meg, a szilvához.
Nekem igen, ettem szilvát, szilvalekvár, ismerem a szilvát, aha, mindenhol aha láttam, de valahogyan nekem a szilva palinka nem jön be, és ahogy most mondtad a cukros fahelyes bevonat, egyből a karácsony jut eszem.
Hát igen.
Szóval hiszen őszinte mondom, egyből a íze, mert ugye nekem a fahely, nincs az a mennyiség fahely, amit nem pont tegnap este. Tegnap este elmentünk Szombathelyre, és visszajöttünk, és kedvem támad egy kekszet csinálni. Ugye tudni kell, hogy ugye édeset is sütök. Igen. Szóval
De várjál, csak igen, a fahéjra visszatérve, hogy amikor gyroszt csinálsz, a húsra teszel fahéjat?
Az a lényeg, hogy pontosabban apám
micsoda
keveri...
gyrosz húsra?
Hogyne, igen.
Pontosabban apám keveri össze a fűszereket. Ugye aha, különböző fűszerekből rakunk egy nagy közös fűszert.
Igen, igen, igen.
És hiszed vagy, de abban van barna cukor is.
Igen.
Ugyanúgy a sótartalma, ami van, van kardamon is, van fahéj is.
Igen, ugye, igen, azt ugye, még ugye, én kiszoktam mindig érezni.
Van, de most például a csípős szószt, amit csinálok, a csípőszósz, amit ilyen csilivel megfőzöm, ugye ilyen halabenyó, meg ilyen csilit, igen, különböző csilikkel igen főzök, abba ugyanúgy ott van, egy kis mézet teszek bele, hozzá, hogy savanykás, még az a túlkés ne legyen, és plusz hozza a fahelyet. És az annyira tudja ugye így feldobni ugye maga azt, az ízet, és
kekszet, hogy kekszet kezdtél.
Kekszet, és nekiálltam keverni, és hiszi vagy nem, amikor a fahelyet hozzáadom, akkor mindig a barátnőm jött eszembe, hogy azt mondja, te neked nagyon, nagyon elcsúszik a kezed a fahelynál, mert borzasztóan sokat teszek be. De viszont tegnap nem. Na. Tegnap nem, és a fahely az annyira jó hatású. Én most nem akarok gyógyászati dolgokba belemenni, mert mindenkinek megvan a technológiája. Mostani világban ugye a ChatGPT is már mindenféle fűszernek a hátteret rendben van, de viszont ha ezotériából indulunk el, a fahelynak nagyon fontos.
Na most figyelj, most nagyon jó terepre tévedtünk.
Igen, igen. De arról is beszélnünk kell, ugye, hogy itt beszélünk az édességekről, a csokoládékról, a pizzákról, a kenyerekről. Nem igazán fogyókúrás.
Most mit
szeretem a számba? Amit itt most szóba került.
Amit most kóstoltok, az pont egy ilyen macskanyelvszerű vékony stick, amiben...
De ez világos, ez fehér.
Ez egy karamellizált fehér csokoládé, tehát ilyen aranyló színe van.
És ez is csak cukor, 3 milliméter.
Igen, 3-4 milliméter, és ebben a töltelék, az egy spekulós fűszer keverékes töltelék, ami egy mézes kalács fűszer keverék, gyakorlatilag ötféle fűszerből tevődik össze, vagy te is említetted. Aha. És többek között a fahéj, a szegfűszeg, a kardamom, ánizs, ezek mind megtalálhatóak benne, és mi ebben még pont ezt a kekszes hatást, hogy erősítsük, mert ezt Belgiumba, Hollandiába kekszekbe használják ezt a fűszerkeveréket nagy előszeretettel, és mi ebből egy csokoládét készítettünk, és beleőrlünk egy hántolt ostya törmeléket, amit leporítunk, így van, és az adja ezt a ropogós textúrát, mert hogyha ez egy zsíros közegben van, az megőrzi ezt a ropogóságát. Tehát tényleg olyan, mint hogy egy ilyen kekszes, fűszeres csokoládét kóstolnám.
Fantasztikus volt, beleharaptam egy ilyen kicsit zsíros, vajas valamibe, és a közepén ott volt a szárazabb, ropogós.
Egy kicsit kanyarodjunk vissza az egészség témára.
Azt akartam, mert állítólag, amit a Diego is mond, de már biztos tudja,
hogy
van az egészségessége ezeknek a cuccoknak, mert van neki.
Minél magasabb antioxidáns tartalom, és az étcsokoládéban van, tehát hogyha negatívat kell mondjunk a csokoládéról, az a cukor, ami benne van. Tehát igazából maga a csokoládé, a kakaó, az egészséges.
Elmondanám, most az egészségről beszélünk, és nem vagyok egy egészséggurú, vagy bármilyen, senkit sem mással nem vagyunk, ajánlom, vagy lebeszélni
átarok. Mindig olyasmiről beszélgetünk, amit mi gondolunk, vagy éppen a vendégeink gondolnak, úgyhogy nem kell kinyilatkoztatnunk semmit.
Nem. Gyerekkoromban nagyon szerettünk a édeset, ugye? Mert amit mondtam, a rendszerváltás után többé-kevésbé lehetett édes hozzájutni, mi ugye nagyon volt a sós. Például a családok összejöttünk, a közös volt a fűtés, akkor krumplikát a kajha szélere helyeztünk, aha, ugye? Nyers krumplikát, és akkor a gyerekek ugye körben vagy dölt a háború, politika, tüntetés, szokásos. És mentős, és a gyerekek, ez volt a íze. A családnak, akinek amilyen volt, ugye így közösen a emeleten kent, ugye osztottunk, és így tudtunk túlélni, tovább élni. Szóval amikor volt édesek, túlzásba vittünk. De imádtunk a cukort, az, ahogy mondta, a kávét 5 kanállal ivott.
Most már cukrot tettem bele, de most már erről leszoktam.
Hát ugyanezt csináltunk mi a teával, ugye a fekete teá, ugye egy kis menta, meg fahely esetleg éppen, ami volt. És most például be kell vállanom, hogy már nem eszek csokoládét. És nem azért, mert undorom lehet, vagy bármi, nálam többet, higgye el. Csoki az életem, és ugyanúgy a sós is. De mivel cukorproblémák alakultak nálam, ugye, és azért is, ugye, ahogy mondta, hogy 90% fölötti, ugye, egy csokoládé, ami tömör, és ugye, keserves is, ugye, azokat kell enni. És ugye, vagy zérót, ahogyan most éppen bizonyos cégekbe, és hát 5 hónapja, merem mondani, úgy tudtam ezt küzdeni, hogy nem ettem csokit. És se 90, se 80, nem azért, mert nem szeretem, vagy nem ízlik, hogy tudtam ellenállni, és utóbbi napok, hetek inkább azt mondom, hogy újra kezdtem enni, és merem mondani, sokkal jobban érzem az ízeket, sokkal jobban, nem gyógyultam meg, vagy bármi, csak hogy mondjam, a falas helyet. Igen. Próbálom most többé-kevésbé, azért sütöttem kekszet, ugye az is ilyen visszafogott cukor dolgokkal, ugye nem cukor tettünk hozzá, hanem más anyaggal, ugye csináltunk, amit a diabétiszeknek kell, és hála égnek olyan jó sikert, és visszataláltam, mert ugye kb. 5 hónapja kezdett ezt nálam, és ugye orvosnál volt, meg minden, és ugye át kellett állítanom, amiket láttatok régen, a muffinokat, a
fráci
barátunkat,
meg mindenkit. És mire álltál át?
Azt, hogy lemondtam a cukorról. Lemondtam, de így fölépítettem másképpen.
Már te ezeket nyilván meg is tanultad, hogy hogy van ez az egészségesség, a cukor, a nem cukor, a cukor helyettesítők.
Az erős, megtanultam. Az ember, ahogy, hát most már lassan 20 éve vagyok csokoládé szakmában, óvatatlanul rengeteg mindent olvasol, tanulsz. Aha, aha. Én nem vagyok a cukor ellen, de például én is pár éve leálltam a kávéfogyasztásnál, leálltam a cukorról, és hozzáadott cukrot így már én nem is fogyasztok. Uh-huh. Bizonyos receptúrákban, süteménybe, ahol helye van értelemszerűen. Nem vagyok híve az édesítőszereknek és a cukor helyettesítőknek, mert nagyon sok olyan új alapanyag van a piacon, aminek tehát nem telt még el kellő idő, hogy tudjuk mérni ezeknek a hatását. Igen, igen. Az emberi szervezetre, és aha, nagyon sok negatív van. Tehát az édesítőszerek esetében nagyon megnézem én is, hogy egy adott termékben mi az, ami található, és nagyon sok esetben landol a polcon.
Hát akkor most itt egyetlen nőként hadd beszéljek egy kicsit az egészségességről, ugye, meg arról, hogy ez mégse lehet mérték nélkül se tésztát enni, se édességet enni, hanem ha már az ember mégiscsak egy kicsit elcsábul, akkor el kell menni mozogni, meg ledolgozni, meg szóval most, ha jön a karácsony, és mindenki telepakolja a hasát mindenféle finomsággal, akkor utána azért...
be, mert ezt másképp is el lehet intézni, mint bőjtel.
Hát igen, de hogy menjetek mozogni, akár igen, csak egy kicsit sétálni.
Én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor elkezd, nálunk a csokoládénak a szezonja, az óvatatlan a hűvösebb idő beálltával, tehát ez a októbertől decemberig, tehát így nagyjából karácsonyig tartó időszak, és a nyár az egy picit ilyen nyugisabb, és én mindig egy picit fölszedek, és úgy kezdem a szezont, hogy most súlyt, kilót nem szeretnék mondani, de egy plusz 5 kiló van szerintem rajtam, és ez decemberre, nagyjából karácsonyra, ez le is megy, mert pörgés, üzemben dolgozom én is, ugri-bugri, lótok, hát igen, futok, igen, és kóstolok sok csokoládét is, és ettől függetlenül fogyok, mert lemozgom. Tehát, hogyha arányában van a bevitel és a mozgás, akkor szerintem ezzel nincsen probléma, és imádom a pizzát, és imádom a giroszt is.
Jó, mi is imádjuk a pizzát.
Igen, de ha minden nap ennék, akkor valószínűleg...
De tudja, szerintem nem a minden nap évese van a gond, hanem a mennyiséggel.
A mennyiséggel
esetleg a köztük levő szünettel. Mert általában azt mondják, a szervezet 10 óránként kezd, 10 óránként, ha eszel, ugye 10 órája van, amikor elkezd újra feldolgozni, meg
igen,
minden.
Igen.
És ugye jobban...
Egy kis
ugye,
szünetet kell tartani.
Így van, ha 10 óránként évesel, akkor minden nap ehetsz így ennyi erővel. Én is ugyanúgy fogyasztok tésztát, pizzát, utóbbi napokban kezdtem újra enni egy jó kis
örmenkenyet.
Meg zöldséget.
Sok zöldséget.
Ha nincs benne zöldség, úgy értem, az a sós már nem ér semmit.
Na,
mert nem adja meg az ízet annak. Ugye összekeveredik, és egy örmenkenyer, amit már evett nálam, és imádja, és egy kisebb méretűre csinálok.
Igen.
Szóval régen egy nagyobbra csináltam, ami tartott kb. Egy óráig, mire megettem, mivel dolgoznom kellett.
A nagyobb kenyér az milyen nehéz?
Hogy érte a...
Hát, hogy 80 dekás, vagy egy kilós...
Az örménkenyérre gondolsz, vagy a kovászkenyérre?
Az örménkenyér.
Az én, szerintem az elég nagy, így most így...
Ilyen egy másfél kiló?
Nem, annyi nincsen,
ja,
de olyan masszívabb, így most kilóra nem tudok mondani, de így fogod, igen, és igen, érzel, hogy tényleg tömöd, és azért is elkezdtem annak a felet, vagy meg egy picivel kevesebbet enni, és működik.
Na most egy a sós vagy érde... Igen, mondjad.
Hogy egy picit beszélgessünk így a karácsonyi édességekről, meg sósságokról.
Most a Márk azt mondta, hogy szezonja van?
Hát főleg, biztos, hát persze.
Annak
mi azt tapasztaljuk, hogy például a tavalyi évnek az augusztus, egy szeptember is egy kifejezetten meleg szeptemberünk volt tavaly, és az egész szezon eltolódott. Tehát nálunk... Mert 30-35 fokban nagyon nem fogyasztanak az emberek csokoládét, a logisztikája is sokkal komplikáltabb,
igen, igen,
így van, és ahogy a hűvös idők beköszöntenek, valahogy mindenkinek egy
jön
kicsit
a forró,
így a
csoki,
forró csoki, így van.
A fotel, a
pillecukorral, pillecukorral a forró csokit, ja, hogyha
igen,
lehetne.
Igen.
Tényleg ezt látjuk, hogy igenis kell hozzá az a
meg
picit
hát
hűvösebb
ma már azért
időjárás.
Annyira szép, meg ilyen csoki tárgyak is vannak. Most nem arra gondolok, hogy valamilyen formájú csoki, hanem olyan szépek ezek a csokik, hogy az ember tök szívesen ajándékozza őket, nem? Tehát, hogy lett újra egy ilyen, tehát nem csak egy ilyen táblás nugát csoki, amit a nem mondom meg hol valamelyik üzletben veszel, hanem ilyen nagyon, nagyon szépen néznek ki, az embernek van kedve megfogni, megenni, megkóstolni, tehát, hogy megint van értéke a csokoládénak.
Gyakorlatilag végtelen formájú, öntőforma, létezik, bármilyen témára tudunk rendelni, vannak erre beszállító cégek, és hogyha ha Halloween-es kell, akkor Halloween-est, ha kismacskás, kismacskás, ha golflabda, golflabda, tehát mindenre van egy öntőforma, csak győzd ezt gyakorlatilag finanszírozni is. Mi az üzemünkbe napi szinten több száz formát dolgozunk de föl, jó. Tehát én nem, ha veszek formát, akkor én nem egyet veszek, hanem minimum 200 formával indítunk, mert nem tudunk kevesebbe. Ez egy befektetés azért a jövőbe, de van tehát mindig vannak trendek, van a váltás, én próbálok azért emiatt olyan formákkal is dolgozni, ami nem az van, hogy egy szezonos forma lesz, hanem amit több éven keresztül lehet használni, gömb, golyó, négyzet, ezek azok egy táblás csokoládénál is, ami gyakorlatilag azért több szezon tud menni minden további nélkül, mert azért ezek az öntőformák egy edzett műanyagból vannak, tehát nem olcsó, és mivel sokat használunk, ezért oda kell erre is figyeljünk, de valóban minden napra lehet egy új receptúra, lehet egy új forma.
Szerintem a trend nagyon gyorsan, rohamosan változik, és ebbe nem rossz, mert jövőbe megyünk, azért nem 50-es években vagyunk, ez jó, kell, mert ez mozgatja a bolygónkat, a társadalmunkat, az életünket, még minden más, a fejlődés, ugye előre kell haladni, változás, az nem mindig rossz, hanem jó, de hogy mondjam, csak azért ne látunk azt, hogy megint oda jut neki, hogy tényleg észre nem veszünk az alap dolgokat, mint a sósoknál is, meg minden, ugye, hogy nagyon fontos, hogy mind az édes, meg mind a sós dologban a hagyományos dolgok azok mindig maradjanak. Ne változtassunk, ne próbáljunk valami olyat tenni, hanem legyen az a bizonyos keret, ami a csokoládéban is, hogy ez az alap dolog, amit mindig a gyerekkorodban jutatja eszedbe, felnőtt korodban.
De szerintem ez pont így a karácsonnyal kapcsolatban, ez működik is, hiszen az ember a hagyományokra épít, és én is azt szeretném mindig főzni, amit anyám, hát anyám nem, mert anyám nem főzött semmit, de amit a nagyanyám vagy apám mindig halászlét főzött, a nagyanyám kacsát sütött karácsonykor, tehát hogy vannak ilyen tradíciók, ugye mindig volt töltött káposzta, azt mostanában Attila édesanyja szokta nekünk elkészíteni, meg a zserbót, de hát hogy szerintem így karácsonykor mindenki egy kicsit visszanyúlik a gyerekkorához, amit ott szokott meg, amit akkor evett.
Igen, de most azt látom különbségben, bocs, eszembe jut a macska nyelvről, hogy ugye még egyet ugrok, én a Márkot úgy ismertem meg kiskorában, hogy golfozott velem a pályán, édesapjával, mi régi barátok vagyunk, a Dani Petivel, és nagyon sok hallgató nem tudja, hogy a greenen, ahol az ászló áll, azon a szép felületen, ahova eljuttatjuk a labdát, ott 3-4 milliméteres a fű. De úgy, hogy nem látod a talajt, az olyan sűrű. Most te azt mondod, hogy 3-4 milliméteres a macska nyelv, amit régen ismertünk, hogy ez több mint fél centis volt, mint az órásmester úgy melóztok, ilyen nagyon milliméteres rétegekkel.
Gyakorlatilag a standard macskanyelv szerintem az ilyen 2-3 milliméter vastagságban egyébként. Mi egy picit rá kellett, hogy emeljünk itt a magasságra, hogy elférjen a töltelék benne, mert egyébként nem jönne össze. De viszont ezt a vékonyságot ezt tudjuk tartani, és ez így is még azt látom, hogy a fogyasztóknak a mai napig meglepő, mert mutatjuk a terméket, és ja igen, ezt ismerem, ez olyan macska nyelvszerű, igen, de mi ezt betöltjük. És most először vettünk részt egy párizsi kiállításon, október vége, november elején, és először mutattuk be a termékeinket ott, ez egy 5 napos kiállítás volt, és abszolút azt láttuk, hogy ezekkel a vékony töltött termékekkel, macskanyelvszerű termékekkel, az embereknek fölcsillant a szeme, és nagyon érdeklődtek.
A Biego mond, hogy valami emlék van benne.
Így van, a nosztalgia az abszolút működik, és ez a hatás, és én is egyébként a főzésben is, egyébként én is szeretek otthon főzni, abszolút így a újító is vagyok, de a konzervatív, visszanyúlni régi recepthez.
Na, mondj egyet.
Akár tényleg itt elhangzott a halászlé, a töltött káposzta, tehát azt, amit a nagyszülőktől tanulunk el, és egy picit aztán lehet, hogy saját képünkre formálunk, persze, vagy valamit modernizálunk rajta, de nagyon keveset nyúlunk hozzá, inkább az a cél, hogy a hagyomány, ez amit a gyerek most nézek.
Bocsánat, erre azt mondanám, hogy amit mondtál, hogy a hagyomány tovább viszünk, ugye az emlék. Neha csalos lehet az emlék. Én már rájöttem, és abból indulok, hogy amikor azt hiszem, hogy akkor jó volt, vagy akkor olyan jó íze volt, úgy nézett ki, neha, mint a biztonságban menekülnek, ugye, mert mondjuk éppen valami nem jó. És, de hogy mondjam, például úgy vagyok vele a karácsony előtt, ugye Örményországban január, vagyis arrafele a kereszt, mi is keresztények vagyunk, ugye nem katolikus, igen, hanem igen. A ortodox. És január elején ugye van azt hiszem 4-5-6 valahogy ha pontosan igen. Emlékszem, én mind a kettőt tartok. Okay? Én mind a kettőt tartok, mert ez szerintem bulja.
Én is ilyen vagyok, megünneplek mindent, amit csak lehet. Bálint naptól Halloweenig mindent.
Képzeljenek el, hogy akkor előtte mindig sütöttünk örménykenyerre, a lavas, úgy hívják ugye lavas.
Lavas.
És a lavaskenyer az nagyon vékonyra ugye nyúlik meg, és hát egy olyan helyiséget képzeljenek, ennél kisebb helyet, ahol van egy úgy hívják, hogy tundír. A tundír az ilyen mély, kis körű alakú, olyan, mint a tandori, ahogy indiájaknál is, ugye, és az ilyen mély földön van, ugye a környéken, ugye arra a Kaukazusban, Örményország, mindenki hasonlót használ. Nem csak én mondom, hogy ez, ami itt találtunk ki, azért ilyet nem mondok, de mindenki használ. És képzeljenek el, hogy egy ilyen nagy párnákat képzeljenek, ahol egy ekkora gombócokat úgy vittünk be gyerekek, hogy ilyen tálcákkal, és akkor csomó gombóc volt rajta, és akkor nekünk az volt a feladatunk, hogy az egyik helyiségből a másikra vinni. Nyáron ilyen rövid alsógatyában, mert nagyon meleg van ott bent, kint is, télen hát a ruhában, meg a jégen csúszva, mert nagyon hol szokott lenni. És így bevittünk a nagyihoz, ott ültek három főnő, az egyik nő nyújtotta, a másik nő, ugye általában a hölgyeket, ők fiatal, a legfiatalabb a nehezebb munkát végzi, azaz megnyújtja a nagy gombócot, a középső ugye már üdisebb, és a legidősebb ugye a nagyanyám, aki volt, ő volt a pékmester, úgymondva.
Berakta,
így van. Berakta a sütőbe, és kiszedegette. És képzeljen el, hogy akkor, mikor láttam, hogy a tésztát dobálja. És minél többször dobálja, úgy, mint a pizzánál én csinálok, úgy, mint minden ilyen dobálásoknál, képzeljenek el, hogy vékonyabb lett. És nem kerek formában, ugye így hosszába. És ugye így szépen rátette, és akkor be a párna, aztán a perceken belül már kész volt a kenyér, a másik hölgyomnak már kiszedte egy ilyen fogóval. És mai napig próbálom olyan vékonyra csinálni. Anyámnak sikerült. Anyám mindig tudta, mert ő is velük sütött, úgyhogy ő is benne van. Úgyhogy rájöttem, hogy meg sokat kell gyakorolnom, de attól függetlenül megy. Amit visszatérve az emlékre, amit mondtam, hogy tényleg arra törekszem, hogy azt a kenyer, amit csinálunk, hogy olyan vékonyra sikerüljen. És lehet, hogy legtöbbször nem jön össze, de nem is ez a célom, hanem maga a folyamat, ami zajlik. A folyamat, amikor előkészítem, dagasztom a tésztát, érezem a kohasznak, vagy az élesztőnek, mind a kettőt lehet használni, az illata, amikor csapodik, és a végeredmény, ami számomra szerintem nálad is van ilyen, gyerekkorod óta ugye benne vagy a szakmába, a csokoládé, meg minden, már ilyen, mert a füledre hallanad a csokit, akkor azt mondanám,
miről van szó. Most gondolom, a csokinál ez nagyon kritikus, hogy akarok egy jó ízt, és aztán a textúrája nem olyan, hogy föl tudjam használni. Elolvad a kezembe, eltörik, nem tudom, ez komoly kihívás.
Fontos tényleg az, hogy az egy, a csokoládé esetében, hogy
az
egy roppanó, tehát egy roppanós törős, ilyen kagylós törés, ezt így szoktuk hívni, tehát hogy a ketté töröm, ennek hangja van, hogy pak és így törik, de ettől függetlenül a csokoládé az az alapanyag, amivel szinte azt mondom, hogy bármilyen állagot és textúrát ugye el lehet érni, tehát ugye nagyon jó folyékony állapotában ki lehet más, lehet csokoládé és marshmallowt készíteni, kihabosított pillecukor és jó magas kakaótartalmú minimum 80%-os csokoládéval belecsurgatom, kakaóporba belehempergetve, és egy pillecukor lesz, de nem az a bolti kategória, hanem egy erősen csokoládés, persze, hát édes, mert cukorban
benne,
de egy magasabb minőség. Ugyanúgy tényleg, ha lesokkoljuk a csokoládét egy hideg hőmérséklettel, most mondok valamit, hogy temperált csokoládét folyékony, fagyasztott márvány felületre, hogyha rácsurgatok, akkor sokkolom a kakaóvajat benne a csokoládéba, ez a zsírszerkezet a kakaóvaj, és egy pár másodpercig elasztikus állagot vesz föl. Vagyis azt jelenti, hogy ha van egy kis vékony szálak vannak, akkor csoki hajat lehet készíteni, pici fészket tudok belőle hajtani, amiben húsvétkor mondjuk tojásokat tudok belehelyezni.
És karácsonyra mit találsz ki akkor?
Karácsonyra ugyanezt meg el lehet játszani, úgyhogy mindenféle díszmunkákat, mi nekünk erre nincsen jelenleg kapacitásunk, meg nincs saját üzletünk, ahol ezeket prezentálni lehetne, de akár folyékony, tehát befagyasztott, lefagyasztott alkoholba, tehát mínusz 20 fokos alkoholba, igen, hogyha csokoládét csurgatunk, akkor ahogy amint eléri a folyékony fagyasztott alkoholt, gyakorlatilag rögtön megdermed, és olyan, mintha gyökerek lennének, és abból fát tudok összeállítani.
Ezt kipróbáljuk otthon.
De tényleg a csokoládé ez egy olyan alapanyag a cukrászatban, amit nagyon-nagyon sokféleképpen lehet, és nem beszéltünk a sütési technológiákról, tehát az, hogy milyen sütemények, kekszek készíthetőek csokoládéval.
Így a műsorunk vége felé kanyarodjunk is vissza. Én oda kapcsolódnék vissza, amit a Diego mondotta, arra, hogy az emlékeink, és hogy mire emlékszünk, hogy arra gondoltam, ami közben beszéltél, hogy lehet, hogy ezekkel a hagyományos ételekkel, akár édesek, akár sósak, visszahozzuk azokat, akik hiányoznak.
Pontosan így van, nekem több emlékem van, de mivel most sós és karamellről beszélünk, egyébként sós karamell nagyon szeretem, és a kenyerről, amit sütök, akar a sima pita kenyeret ismered. A pita kenyer vagy a kovasz kenyer, amit sütök, és mikor kész van, kiszedem a sütőből, kiveszem.
Igen.
Egy pici vizet spriccelek rá, ahogy szokott. Van az a ezred másodperc, amikor az illat csapodik az orromhoz, és abban a pillanatban nem csukom a szememet, hanem szinte magam előtt látom azt a nyári délután, amikor barátainkkal játszottunk otthon, meg Örményországban, meg merre mondani, akkor még egy
de akkor talán belesütöd azt a nyári emléket mindegyikben.
Ott, ahol játszottunk, volt egy varoda, meg egy pékség. Ugye a hagyományos szovjetkori pékségek, ahogy mindenhol akkoriban. És akkor láttam a pékeket dolgozni, és az illat onnan jött. Nekem az a jelenet annyira benne maradt, minden egyes nap, mikor sütök. Igen. A csokiről viszont eszembe jött, mikor apám szilveszter éjszakáján hazajött, akkor messzi Oroszországba utazott az ő politikáján, meg minden dolgai miatt. Mikor jött, akkor gyerek voltam, kicsi, lehet, hogy most ilyen ugye gyerekkorodban mindig nagynak képzel el minden. Akkor adott csokit nekem, meg az öcsemnek, az a klasszikus papír kívül csomagolt, aha, belül az a aranysejem csomagolás.
Igen.
Mai napig, ha látok ilyet, nem bontom ki.
Már neked megvan ez az ilyen első emléked így a műsor végére?
Csokoládéval
vagy az édességgel, igen.
Hát én tényleg gyerekkorom óta, tehát amikor már angolt kezdtem tanulni, és rengeteg szakmai anyag angol nyelven érhető el a mai napig, és kakaó történet csokoládé kapcsán, nekem az első fordítás ilyen gyakorlatom, az kakaó történet volt, és olyan csokoládé gyártás. És tehát én már azóta e körül keringek, és valahogy ez úgy, szerintem úgy néz ki, hogy ez életem végéig kísér érni fog. Nálam abszolút így tehát ilyen hagyományos, ilyen erős emlék a csokoládé körül, nincs így egy, amit ki tudnék ragadni, de az ízpárosításokban tényleg a narancsos, a mogyorós, a naturtáblás csokoládé, de ugyanúgy a töltött. Én egyébként nagy fanatikus konyak megy rajongó vagyok, bár nem készítünk. Az üzemben nem készítünk, édesapám is nagyon szereti. Az egy más technológia, tudom, hogy kell, de nem állunk neki készíteni, mert nagyon speciális a gyártás technológia.
Az a helyzet, hogy a mai műsorunk végéhez érkeztünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és mindenkinek boldog karácsony.
Boldog karácsony. Elköszönt tőlünk Dani Márk, aki a csoki üzemből érkezett, és Kőszegről Diego Tomasián, aki a kebabból.
Köszönöm szépen a meghívást. Tényleg örülök, hogy csoki gyárosokkal mint a Charlie, meg is megkettettem, és csak szeretném volna, mivel a karácsonyról beszélgettünk, ugye a hagyományokról, meg minden másról, annyit szeretnék mondani, hogy nem baj, hogy azt a begli úgy néz ki, ahogy majd nem sikerül kineznie.
Megrepett.
Én úgy gondolom, hogy nem az a létfontosság, hanem azt, hogy bátorságot volt, van, neki állsz, és megcsinálod. Igen. És bátran majd azt mondod, ez az én bajglim. És büszkeséggel. A többi szerintem nagyon nem számít, mert évek múlva, ha nincs fékebb róla, nem fog senki emlékezni rá, hanem csak te magad. Úgyhogy kedves
bátran süssenek beiglit.
Igen, mindenki süssön beiglit, én nem fogok, de azért mi is eszünk meg.
És találkozunk
vagy a beiglit, nem is tudom, hogy
következő sós karamellában, egy izgalmas témával jövő kedden. Addig is boldog karácsonyt mindenkinek.
Köszönjük szépen, boldog karácsonyt.
Boldog karácsonyt, viszontlátásra.
Sós karamella. Vonzások és választások.